Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
...2022-ben hívta először imádságra Eger és környéke lakóit a Fertálymesteri Testület a Dobótérre, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Azóta minden esztendőben összegyűlnek ezen a napon közös tanúságtételre. Most, hétfőn, több százal jöttek össze a város főterére. Buda Péter plébános teológiai tanár, a szervezet vicekapitánya köszöntőjében elmondta, fontos, hogy közösen imádkozzunk, mert ennek ereje van. Az ima szándékokban a békért, a fiatalokért, családokért és a nemzetért kérték a jelenlévők égi édesanyánk közbenjárását. Xi Jinping kínai elnök május elején Franciaország és Szerbia után Magyarországra is eljön, értesült a Szabad Európa. Már egy ideje szó volt arról, hogy a kínai államfő hazánkba jöhet, írta az Index portál, emlékeztetve, hogy február közepén Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Wang Xiaohongot, a kínai népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét, és akkor is felvetődött ez a kérdés. Örülünk, ha jön a kínai elnök, és bízunk benne, hogy ez is ennek előkészítése volt, jelentette ki a találkozó után a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a magyar közlönyben a kormány rendelete a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról. Ez megtiltja a vendégmunkások alkalmazását az állami költségvetési szerveknél, állami irányítás alatt álló cégeknél. A kormány által kijelölt személy nyomós indok esetén mentesítést adhat a tilalom alól. Az eredeti tervek szerint alakul a lakossági állampapírok értékesítése időarányosan, a magyar háztartások nem fordultak el az államkötvényektől, közölt az MT-vel az Államadóságkezelő Központ ZRT, reagálva a jegybanki statisztikák sajtóban megjelent értékelésére. Március végéig az egész évre tervezett bruttó lakossági állampapír értékesítés 29%-a teljesült, amely időarányosan megfelel az előzetes várakozásoknak, írták. Az idénre tervezett 1932 milliárd forint nettó lakossági állampapírállomány növekedésből az első negyed évben 728 milliárd valósult meg. A Magyar Államkincstár ügyfelei a webkincstár és a mobilkincstár online felületein már Google Pay vagy Apple Pay fizetési móddal is vásárolhatnak állampapírt, között az intézmény a távirati irodával. A tranzakciók közel 75%-át már az internetes felületeken intézik az ügyfelek. Aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését Magyarország, Szlovénia és Szerbia közös áramtőzsdéje, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a szerb energiaügyi államtitkárral és a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen. Szijjártó Péter azt mondta, ez nagyban fokozhatja az ellátás biztonságot minden fél számára. Ne felejtsük, itt Európai Uniós tagországok és egy uniós tagjelölt ország együttműködéséről van szó, így tettünk még egy lépést abba az irányba, hogy a nyugat-balkáni térség energia integrációját az Unióba megvalósítsuk, hívta fel a figyelmet. Tájékoztatása szerint a paksi erőmű fejlesztésével a következő évtized elejére hazánk a jelenlegi 2000-ről 4400 megawattra növeli a nukleáris kapacitását, a beruházás jól halad, fontos mérföldköveket sikerült elérni az utóbbi időben. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, derül ki a pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójából. A tárca ezzel kapcsolatban azt írta, a kedvezőtlen külső gazdasági hatások nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre is, a büdzsé azonban a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a gazdaság újraindításához szükséges forrásokat, miközben a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges fedezetet is garantálja. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, írták. 2010-hez képest 3,5-szer több településen érhető el bölcsődei szolgáltatás, hangoztatta a családokért felelős államtitkár az Agárdi Tündérkert bölcsőde átadó ünnepségén. Hornung Ágnes beszélt arról, hogy több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított már a bölcsődei ellátás. A férőhelyek száma közelít a 65 000-hez, amely duplája a 2010-es értéknek. Csütörtök este szabad szemmel is megfigyelhető lesz a Hold Sarló és a Fiastyúk együttállása, tájékoztatott a svábhegyi csillagvizsgáló. A Jupiter fölött járó Uranus és alatta a Pons-Bruck üstökös már egy kézitávcsővel is megfigyelhető, továbbá két csillagfedés is látható lesz. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett sok lesz a napsütés, időszakosan azonban szűrve, valamint gomoly felhők is képződnek. Általában nem lesz csapadék, de néhol zápor előfordulhat, sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa a római egyház megye püspökeinek. Gondoljuk át az általános helynök szerepét. A pápa az izraeli túszók családjait fogadta a Vatikánban. Dignitas Infinita. A hittani dikasztérium új dokumentuma az emberi méltóságról és annak megsértéséről. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése a fogyatékosság és a befogadás témájával foglalkozik.
Ferenc pápa a római egyház megye püspökeinek. Gondoljuk át az általános helynök szerepét. A Szentatya hétfőn délelőtt kihallgatáson fogadta római egyház megyéje püspöki tanácsát, miután szombaton, április 6-án Angelo de Donatis bíborost, a 2017 óta szolgáló római általános helynökét nevezte ki a Szentszék új főpenitenciáriusává. Amíg a római egyházmegye általános helynöki tisztsége betöltetlen marad, addig minden funkciót és hatáskört, beleértve jogi képviseletet is, Baldassare Reina püspök helyettes helynök gyakorolja. Két nappal az eddigi római általános helynöknek felmentése és új fontos feladattal való megbízása után, Ferenc pápa hétfőn délelőtt a vatikáni apostoli palotában találkozott a római egyházmegye püspöki tanácsának 8 tagjával. A római helynökség honlapja a kihallgatás után közzétett jegyzékében olvasható. A bíborosi helytartói szerep különleges jellege miatt Ferenc pápa közölte egyházmegyéje segédpüspökeivel, hogy időbe telik annak megfontolt megkülönböztetése, hogy ki töltse be ezt a fontos hivatalt. A Szentatya szándékának megfelelően elkezdődik tehát egy átmeneti időszak, amelyben a pápa a már korábban megkezdett lelkipásztori szolgálat és adminisztratív tevékenység folytatására buzdította a püspököket. A 2023. január 6-án közzétett Ecclesiarum Communio kezdetű apostoli konstitúció 14. cikkelyének 3. bekezdése szerint a római vikáriátus megszervezésével kapcsolatban amíg a bíborosi helynök tisztsége betöltetlen, addig minden funkcióját és jogkörét, beleértve a jogi képviseletét is, a helyettes vikárius, jelenleg az 54 éves Baldassar Reina püspök gyakorolja. A 2023-as Annuario Pontificio pápai évkönyv adatai szerint a 3.175.800 lakosú Róma városában 2.602.740 a római katolikus hívek száma, akik 332 területi plébániához és 245 missziós állomáshoz tartoznak. Lelkipásztori ellátásukról 1820 római egyházmegyés pap, 9 papszentelés előtt álló római diákonus gondoskodik, amíg 1353 a Rómában különféle intézményeknél dolgozó, de a római egyházmegyében nem inkardinálódott papok száma. A papok munkáját 135 állandó római diákonus segíti. A római egyházmegyében 3562 férfi szerzetes és 22710 női szerzetes tevékenykedik. A római egyházmegye püspöke egyúttal a római pápa, bíboros helynöke munkáját 8 segédpüspök támogatja, akik az egyházi élet különféle területeiért felelősek. Daniele Libanori püspök a nevelésügy, Paolo Ricciardi püspök a diákonusi szolgálat, a szerzetesi és az Istennek szentelt élet, Dario Gervasi püspök a nyugdíjas papok, Benomi Ambrarus püspök a karitás és a szeretet szolgálat, Riccardo Lamba püspök az egyházi vendégfogadás és a kiskorúak védelme, Daniele Salera püspök a keresztény képzés, a katekézis ügyeiért felelős, még végül Michela di Tolve püspök a római nagyszeminárium rektora. A római helynökség székháza a római pápa székes egyháza mellett működik, vagyis a lateráni bazilika melletti hatalmas vikáriátusi palotában.
A pápa az izraeli túszok családjait fogadta a Vatikánban. A Hamas által október 7-én elrabolt emberek hozzátartozóinak küldöttségét hétfőn délelőtt egy közel egy órás találkozón fogadta Ferenc pápa. Az izraeli delegáció Olaszországban találkozik az állami intézmények és a helyi zsidó közösségek képviselőivel. Ferenc pápa április 8-án délelőtt találkozott az apostoli palotában a még mindig a Hamas kezében lévő izraeli túszok családjaival. A közel egy órás találkozóra pontosan 6 hónappal az Izrael ellen október 7-én elkövetett brutális támadás után került sor, amely több mint 1100 ember halálát okozta. Ugyanazon a napon 240 embert, köztük nőket, időseket és gyerekeket is elraboltak. Az elraboltak arcát ábrázoló plakátokat tartó hozzátartozóikat hétfőn fogadta a pápa, aki 2023. november 22-én már két alkalommal találkozott az izraeli túszok hozzátartozóival és a palesztinok egy csoportjával, akiknek családtagjai Gázában élnek és magas árat fizetnek a háború következtében. Ferenc pápa lelki közelségét akarta kifejezni mindegyikük szenvedései miatt. Magyarázta akkor Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A pápa számtalanszor tett felhívást a túszok szabadon bocsátására nyilvános megnyilatkozásaiban, valamint a tűzszünet érdekében a gázai övezetben, illetve azért is felemelte hangját, hogy a palesztin lakosság humanitárius segítségnyújtásban részesülhessen. Ezek a konfliktus megoldásának sürgős és szükséges feltételei. Az Olaszországba érkezett delegáció napi rendjén szerepel a pápával való találkozón kívül az olasz intézmények és az ország zsidó közösségeinek képviselőivel való találkozó is.
Dignitas Infinita. A hittani dikasztérium új dokumentuma az emberi méltóságról és annak megsértéséről. Április 8-án jelent meg 5 évnyi munka után a hittani dikasztérium dokumentuma, amely az elmúlt évtized pápai tanítását foglalja magában az emberi méltóságról. Leszögezi az Isten képére teremtett ember elidegeníthetetlen méltóságát, függetlenül fizikai vagy mentális állapotától, valamint felsorolja azokat az eseteket, amikor súlyosan megsértik ezt a méltóságot. A fogantatástól a természetes halálig, a háborúk, a szegénység, a migráció, a nők és a gyermekek elleni abúzusok, a gender ideológia és a digitális erőszak témakörében. Három fejezet fejti ki az emberi méltóság alapjait, a negyedik pedig annak megsértésével foglalkozik. A Dignitas Infinita, végtelen méltóság címet viselő nyilatkozat a Hittani Dikasztérium 5 évnyi munkájának gyümölcse, amely az elmúlt 10 év pápai tanítását összegzi bioetikai kérdéseket érintve. Az emberi méltóságot súlyosan sértő cselekedetek listája nem teljes, de olyan fontos elemeket tartalmaz, mint az abortusz, az eutanázia, a béranyaság, a háború, a szegénység és a migráció, illetve az emberkereskedelem. Az új dokumentum ezáltal segít feloldani azt az ellentétet, ami azok között áll fenn, akik kizárólag a születő és véget érő élet védelmét képviselik, megfeledkezve az emberi méltóság elleni egyéb támadásokról, és fordítva, azok között, akik csak a szegények és a migránsok védelmére összpontosítanak, elfeledkezve arról, hogy az életet a fogantatásától természetes végéig védelmezni kell. A nyilatkozat első 3 része az alapelvekről szól. Az egyháza kinyilatkoztatás fényében ismételten megerősíti, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett és Jézus Krisztusban megváltott emberi személy ontológiai méltóságát. A dokumentum bírálja azokat, akik csak azt tekintik személynek, aki gondolkodásra, érvelésre képes. Ebből következően azt állítják, hogy a még meg nem született gyermeknek nincs méltósága, mint ahogy az önellátásra képtelen idős embernek és az értelmi fogyatékkal élőknek sem. Az egyház éppen ellenkezőleg kitart a tény mellett, hogy a méltóság minden emberi személyt megillet, mivel magában hordozza azt, függetlenül minden körülménytől. Ezen túlmenően megállapítja, hogy az emberi méltóság fogalmával olykor visszaélnek azért, hogy igazolják új jogok önkényes megsokszorozását, mintha biztosítani kellene minden egyéni kedv vagy szubjektív vágy kifejezési és megvalósítási lehetőségét. A Hittani Dikasztérium nyilatkozata felsorolja az emberi méltóság súlyos megsértésének néhány esetét. Mindenekelőtt a szegénység drámájáról szól, mely a kortárs világ egyik legnagyobb igazságtalansága. Aztán a háborúról, ami olyan tragédia, mely tagadja az emberi méltóságot, és mindig vereséget jelent az emberiség számára. Olyannyira, hogy ma nagyon nehéz támogatni a más évszázadokban megérlelődött észérveket egy jogos háború lehetőségéről. Ezután a migránsok hányattatásával foglalkozik, akiknek az élete veszélyben forog, mert nincsenek már eszközeik arra, hogy családot alapítsanak, dolgozzanak vagy táplálkozzanak. A Dignitas Infinita dokumentum ezután az emberkereskedelemre tér ki, amely tragikus dimenziókat ölt, és úgy határozza meg, mint nemtelen cselekedetet, mely szégyen a magukat civilizáltnak mondó társadalmainkra nézve. Az emberkereskedelmet kihasználókat és élvezőket pedig komoly lelkiismeret vizsgálatra szólítja. Küzdeni kell az olyan jelenségek ellen, mint a szervkereskedelem, a gyermekek szexuális kihasználása, a rabszolgamunka, beleértve a prostitúciót, a kábítószer és fegyverkereskedelem, a terrorizmus és a szervezett nemzetközi bűnözés. A nyilatkozat kitér a szexuális abúzusra is, ami mély hegeket hagy az áldozatok szívén. Ezután a nők elleni diszkriminációval és erőszakkal folytatódik a felsorolás, ideértve az abortuszra kényszerítést, ami az anyát és gyermekét egyaránt sújtja, így elégítve ki gyakran a férfiak önzését. Elítéli a többnejűség gyakorlatát és a nőgyilkosságokat. A Hittani Dikasztérium nyilatkozata egyértelműen elítéli a mesterséges terhesség megszakítást. Az összes életellenes bűncselekmény közül, amelyet az ember elkövethet, A művivetélés olyan jellegzetességeket mutat, amelyek különösen súlyossá és elítélendővé teszik. A születő élet védelme szorosan kapcsolódik minden más emberi jogvédelméhez. A béranyaságot is erőteljesen ellenzi a dokumentum, mert általa a határtalan méltósággal rendelkező gyermek puszta tárgyá válik. Ez a gyakorlat súlyosan sérti a nő és gyermeke méltóságát, mert kihasználja az anyagi szükséget szenvedő anya helyzetét. Egy gyermek mindig ajándék és soha nem szerződés tárgya. Az emberi méltóságot sértő cselekedetek listáján szerepel még az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság, emlékeztetve arra, hogy a szenvedés miatt a beteg sosem veszíti el méltóságát, mert azt magában hordozza és tőle elidegeníthetetlen. Fontosak a palliatív kezelések, és el kell kerülni a mindenáron való terápiát vagy aránytalan beavatkozásokat, hangsúlyozva, hogy az élethez van jogunk, nem a halálhoz, amelyet elfogadni kell, nem pedig kiszolgáltatni. Az emberi méltóság súlyos megsértése a fogyatékkal élők kiselejtezése is. Kerülni kell a homoszexuális személyek elleni hátrányos megkülönböztetés, agresszió és erőszak minden formáját. A gender elméletben az ember ősi kísértése tükröződik, aki Istennek hiszi magát. Nagyon veszélyes jelenség ez, mivel igyekszik eltörölni a nő és férfi közötti szexuális különbözőséget, hogy mindenkit egyformává tegyen. Ezért a dokumentum elítéli a nem váltó műtéteket is, kivéve egyes születési vagy fejlődési rendellenességeket. A lista digitális erőszakkal zárul, felsorolja az új erőszakformákat, amelyek a közösségi médiában terjednek, mint például a kiberbullizmus, az online térben való bántalmazás, a pornográfia terjedése és a személyek szexuális célú vagy szerencsejátékokon keresztüli kihasználása az interneten. A nyilatkozat végül arra buzdít, hogy az emberi személy méltóságát minden körülménytől függetlenül helyezzük a közjó iránti elkötelezettség és minden jogi szabályozás középpontjába.
A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése a fogyatékosság és a befogadás témájával foglalkozik. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia április 9-e és 11-e között tartja közgyűlését a Vatikánban, amelynek témája megváltoztatni a meghatározó társadalmi tényezőket és a befogadás új kultúráját építeni. Helen Alford nővér hangsúlyozta, a fogyatékkal élők alapvető jelentőséggel bírnak Ferenc pápa pápaságában. Legyenek aktív résztvevői a társadalomnak. Kezelni kell a fogyatékkal élő emberek összetett tapasztalatait, és elő kell mozdítani a társadalmi és politikai szabályokat átalakító változásokat a befogadás és a méltányosság irányába. Ezeket a célokat tűzte ki a Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése, amelyet a vatikáni 4. Pius palotában tartanak április 9-e és 11-e között. Témája megváltoztatni a meghatározó társadalmi tényezőket és a befogadás új kultúráját építeni. Helen Alford domonkos nővér az akadémia elnöke hangsúlyozta. Az 1994-es alapítása óta ez az első alkalom, hogy az akadémia plenáris ülést szentel a fogyatékkal élőknek. Helyes, hogy a 30. évforduló alkalmából foglalkozzunk ezzel a fontos, néha a világ 3. legnagyobb nemzetének nevezett csoporttal, amely a globális népességben közel áll Indiához és Kínához. A fogyatékkal élők kulcsfontosságú csoportot alkotnak Ferenc pápa pápaságában, aki azt szeretné, ha a fogyatékkal élők mielőbb a rejtett száműzetésükből a társadalom aktív résztvevőivé válnának. Az akadémia plenáris ülése hozzájárul, hogy ez lehetővé váljon. A történelem során a társadalmak eltérően vélekedtek a fogyatékkal élő személyekről, ami gyakran kirekesztésükhöz és peremre szorulásukhoz vezetett. A fejlődés ellenére sok fogyatékos ember továbbra is jelentős akadályokkal néz szembe a teljes társadalmi befogadást illetően. A plenáris ülés célja, hogy foglalkozzon a fogyatékkal élő emberek összetett tapasztalatai és elősegítse a társadalmi és politikai szabályokat átalakító változásokat a befogadás és a méltányosság irányába. A cél nem csak a jólét, hanem a fogyatékkal élők aktív részvétele a polgári és egyházi közösségben, mutatott rá Peter Turkson bíboros, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia kancellárja. Ez egy kihívást jelentő és fáradtságos út, amely egyre inkább hozzájárul az emberek lelkiismeretének formálásához, hogy képesek legyenek mindenkit egyedi és megismételhetetlen személyként felismerni. A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülése 30 évvel megalakulása után hozzá kíván járulni ahhoz az úthoz, amelyre a Szent Atya hívott. Vagyis, hogy a fogyatékkal élők a gondozásra szoruló alanyokból a társadalomba teljesen integrált emberekké és állampolgárokká váljanak, az országok társadalmi, kulturális és politikai életében, valamint a keresztény közösségek életében.
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária a feltámadás öröméről beszélget a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hasadt a mennykárpitja, zengve fennen, óráját hirdették az angyalok. Atyához szólott, miért hagytál el engem? Anyjához, ne sírj, mert feltámadok. Zokogva hull a porba Magdaléna, s a tanítvány legkedvesebb fia, amarra nem mert nézni senki, néma, sötét szoborként ott állt Mária. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon. Szerintetek milyen lelki sebek lehetnek a legfájóbbak? És hogyha vannak lelki sebek, akkor ezek miért olyan fájdalmasak nekünk? Neked volt már ilyen, hogy valami olyan fájdalmas seb, amit nehezen dolgoztál fel, Imike?
Amikor valaki olyat fogott rám, amit nem is én csináltam, és mégis engem büntettek meg miatta.
Amikor a hozzám nagyon közel álló emberek, akikben megbíztam, elárultak, vagy nagyon megbántottak, és ez nekem mindig nagyon fáj.
Amikor valami olyannal bántanak, amit nagyon kevés embernek mondok el, és ezek a legfájóbbak szerintem, legfőképpen a szavak.
Előfordul az életünkben, hogy olyan feladat előtt állunk, amitől eleinte nagyon szoktunk félni. Rettegve várjuk a napot, amikor el kell végeznünk azt az adott dolgot. Ám amikor túl vagyunk rajta, akkor utólag úgy érezzük, hogy bár nagyon nehéz volt és nagyon kemény volt, mégis megérte. Lehet, hogy sok áldozattal járt, de végül még nagyobb öröm született belőle. Ilyenkor megértjük, hogy nem kell félnünk, végül mindenből származhat valami jó. De azt is tudjuk, hogy a félelem az mégis az életünknek a része. Hogyha azt kérdezem tőletek, hogy van-e olyan dolog, amitől féltek, vagy van olyan állat, vagy valami az életben, akkor mit mondotok, mitől félsz, Imike, itt az életben?
Hát a legjobban a ilyen csúszómászóktól félek a legjobban.
Én nagyon félek a fogorvosoktól, amikor néha el kell menni, hogy megvizsgálják a fogamat, vagy betömjék, vagy valamit kell csinálni, akkor előtte mindig órákkal azelőtt is nagyon dobog a szívem, és már majd belepusztulok, annyira izgulok, de miután kijöttünk a rendelőből, utána mindig egy nagy kő esik le a szívemről.
Én tériszonyos vagyok, és a magas helyektől nagyon félek, és nagyon pánikolok, amikor magas helyekre kell menni, vagy bármi ilyesmi helyen találom magam.
Én kicsiként nagyon féltem a szorzó táblától, mert féltem, hogy nem tudom megtanulni, és annyira bonyolultnak tűnt, de amikor elkezdtük a szorzó táblát, megbíztam a tanárokban, hogy ezt biztos meg fogom érteni, és mint kiderült, a világ egyik legegyszerűbb dolga.
A félelmetes dolgok és a félelem is az emberi életnek a része, és valahogy ugyanilyen félelemmel tekintünk a szenvedésre és a halálra is. És nyilván, amikor Jézusnak a haláláról elmélkedünk, akkor ugyanazzal a félelemmel és sötétséggel gondolunk azra a pillanatra, meg arra a napra, amikor Jézus életében is ez bekövetkezett, és arra a nagy péntekre, amikor délután Jézus meghal a kereszten. Mivel szombat, vagyis egy jeles nap következett, míg az ünnep beállta előtt, Jézusnak a testét le akarták venni a keresztről, hiszen a zsidók időszámítása szerint nap lementétől majd egy új nap kezdődik. Ezért volt annyira nagyon fontos, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten és kilehelte a lelkét, akkor valami megoldás legyen arra vonatkozóan, hogy Jézusnak a teste ne maradjon a kereszten. Ekkor ajánlotta fel a segítségét Arimateai József az apostoloknak, hogy az ő szikla sírjába helyezzék majd el Jézusnak a testét. Igen ám, de ahogy az előbb említettem, a zsidó szokásoknak megfelelően már nagyon kevés volt az idő. Miért is, mit nem lehetett már időben megtenni, amit ilyenkor a kortemetkezési szokásai szerint megtettek a holttesttel? Mire nem volt már idő?
Mivel ugye nagyon kevés volt az idejük, így csak bebugyolálták és egy vászon lepelbe. Úgy gondolták, hogy szombat elmúltával majd vasárnap reggel kimennek a sírhoz és elvégzik a szokásos szertartásokat.
Éreztetek-e már olyat, hogy olyan esemény történt meg az életbe, amit tényként el kell fogadni, és amikor ezzel a ténnyel ti szembesültetek, akkor ilyen mély csönd vett körül benneteket, és valahogy az a csönd annyira néma volt, hogy nem tud az ember ilyenkor olyan szavakat mondani, és olyan gondolatokat megosztani, vagy akár a vigasznak a szavaira sem jön a szánkra ezekben a pillanatokban, amikor úgy elnémul mindenki, mert olyan tényt kell feldolgozni, amire nincsenek szavak és olyan fájdalmat. Volt már ilyen?
Akkor, amikor a nagymamám meghalt.
Akkor, amikor kimondták a betegségemet, és hogy gyógyíthatatlan.
Amikor kiderült, hogy apának az egyik barátja, annak valószínűleg gyógyíthatatlan betegsége van.
Hát gyerekek, az a szombat, amikor Jézus is a sírban feküdt, az is a csöndnek az ideje volt. Az édesanyja Mária, barátja János és hűséges követője Mária Magdolna a szívük mélyén gyászolták őt. A többi tanítvány, a gyöngék, a kételkedők, azok, akik megrémültek, szintén csöndesen, könnyek között töltötték el ezt a napot. Azokra a kérdésekre, amik ott voltak a szívükbe, nem volt válasz. Ezért ilyenkor elhalkul az ember, és a lelke elcsendesül, mert ezt a tényt, ahogy a eszed és a szíved valahogy ott találkozzon, ehhez idő kell, míg ez a kettő meg tudja találni azt a hullámhosszát az érzésnek, hogy tovább tudjál létezni. Mert talán nem véletlen, hogy észre nem tudjuk felfogni sem a születésnek, sem a halálnak a pillanatát, mert talán, hogyha ezt tudatosan fel tudnánk fogni, akkor azt nem tudnánk soha feldolgozni. És igen, ezen az estén, meg ezen a napon, amikor Krisztus halála is tényként tárult a tanítványok és az édesanyja is minden barátja felé, akkor el tudjátok így már képzelni sajnos, hiszen van róla tapasztalatok, megmásíthatatlan tényről, hogy nincs tovább, és valóban meghalt Jézus. Ilyenkor egy régi magyar mondás szerint, amikor kivágják a fákat, az egész hegyoldal zúg a fejszék csapásaitól, de azt, hogy nőnek az új fák, az senki sem hallja. Az élet tehát csöndben növekszik, és valahogy, amikor a lélek eléri azt az állapotot, hogy van ereje szembesülni ezzel a visszafordíthatatlan ténnyel, akkor utána újra elkezd élni a remény a szívünkbe. Milyen reggelre virrattak ekkor? Mi történt?
A főpapok igyekeztek elérni, hogy a csönd örökké tartson. Tudták, hogy Jézus előre megmondta, harmadnapon fel fog támadni.
Mivel pénteken halt meg, az volt az első nap, szombat akkor, ahogy megbeszéltük, a sírba nyugvás ideje volt a második, és a vasárnap számított a harmadik napnak. Ezért ezen az éjszakán és ezen a reggelen különösen őriztették a sírt. Mert mit akartak elkerülni ezzel, Nóri, a zsidó főpapok, hogy ilyen különös módon őriztették a sírját Jézusnak?
Hogy bármi rendkívüli történjen, és hogy bárki bármi Jézus feltámadásával vagy a halálának a tagadásáról mondjon.
Igen ám, de Máté evangéliumának beszámolója szerint hirtelen nagy földrengés támadt, és az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ, és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csak nem halálra váltak. Miről számol be akkor Máté evangélista? Meg tudták-e valóban akadályozni az őrök, hogy a feltámadás megtörténjen, Emma?
Ez bebizonyítja, hogyha Isten meg akar tenni valamit, az nincs, aki visszatarthatná. Hiába hengerítettek követ Jézus sírja elé, az angyal könnyedén félre gördítette, úgyhogy fölöslegesen állítottak őröket a sír bejáratához, a fegyverek és a fizikai erő semmit sem ér Istennel szemben.
A következő beszámoló Máté evangéliumában arról tanúskodik, hogy az asszonyok vasárnap reggel elmentek a sírhoz, hiszen őket erős szeretet fűzte Jézushoz, és az ünnep elmúltával meg akarták adni az elhunytnak a végtisztességet. Mit szerettek volna még megtenni a testtel?
Szerették volna bebalzsabozni.
Azonban ez a találkozás is Isten akarata szerint a feje tetejére állt, mert Máté evangélista beszámolója szerint egy angyal lepte meg őket, és ez az angyal feladatot is bízott rájuk. Hogyan olvashatjuk ezt a Szentírás tanúsága szerint? Milyen feladatot kaptak az asszonyok?
Máté úgy írja: ne féljetek, tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül a tanítványainak. Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont látjátok. Íme tudtatokra adtam.
Tehát mi lett a feladata az asszonyoknak? Hová kellett menni? Mit kellett csinálniuk?
Az angyal megbízta az asszonyokat, hogy mondják el a tanítványoknak Jézus feltámadásának hírét.
Az örömhír furcsa jelenség, hiszen mindig arra törekszik, hogy megosszák ezt az örömhírt. Aki hallja a jó hírt, abban elkezd mocorogni valami, el kellene mondani másoknak is. Így volt ez tehát az első húsvét hajnalán, amikor az angyal elmondta az asszonyoknak. Azok elfutottak az apostolokhoz. Közben más tanítványokat is értesítettek. Mire dél lett, valószínűleg már a legtöbb Jézus követő tanítvány már értesült a feltámadásnak a csodájáról, arról a jó hírről, hogy Jézus legyőzte a halált. Mit gondoltok, hogy hogyan reagálhattak erre a tanítványok, amikor az asszonyok mondták, hogy Jézus feltámadt?
Szerintem meglepődtek.
Voltak, akik úgy reagáltak, hogy féltek, vagy nem hittek az egészben, de voltak olyanok is, akik elhitték, és boldogok voltak.
Így van, Emma, voltak valóban olyan tanítványok, akik elhitték, hiszen próbálták összerakni mindazt a tudást, amit Jézus mondott nekik erről, hogy majd ő hogyan fogja legyőzni a halált, és hogyan fog feltámadni. És voltak olyanok is, akikre rendkívüli hatással volt ez a híradás az Úr feltámadásáról. Nem csak bensőleg lettek izgatottak, hanem még a szívük is nagyon kalapálni kezdett, és akkor azonnal, amikor meghallották ezt a hírt, el is rohantak, és saját maguk kellett, hogy meggyőződjenek arról, hogy valóban Jézusnak a sírja üres. És így is írja János evangélista, hogy Péter és a másik tanítvány János elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak, és amikor meglátták az üres sírt, az összehajtott lepleket, egyszerre megértettek mindent, és ahogy én az előbb már mondtam nektek, eszükbe is jutott az, hogy erről Jézus már beszélt nekik, hiszen már sokszor elmagyarázta számukra, hogy megölik majd, de harmadnapra feltámad, de nyilván eddig ők még ezt nem értették meg, hogy milyen módon fog megvalósulni majd Jézusnak ez az ígérete. És voltak olyan tanítványok is, akikről, ahogy Imike az előbb mondta, hogy akik megijedtek, és akik meglepődtek a tényen, és voltak olyanok is, akikben nagyon erős volt továbbra is a félelem. Mit gondoltok, hogy mitől félhettek az apostolok? Miért zárták be az ajtót? Mitől retteghettek? Mit gondoltok?
Hogy ha már így Jézust megölték a főpapok, akkor őket is megfogják, hiszen az ők a Jézus követői voltak, és így rájuk is volt esély, hogy megölik őket. Így látták.
Vagy talán éppen attól tartottak, hogy túl szép az örömhír ahhoz, hogy igaz legyen, és féltek, hogy végül csalódni fognak. És képzeljétek el, hogy két tanítvány, Kleofás és társa annyira összeomlott, hogy el is mentek Jeruzsálemből. Nem tudtak ott maradni, ahol olyan szörnyűség történt Jézussal, és útközben beszélgettek mindarról, ami velük történt, és egy idegen szegődött melléjük, és beszélgetni kezdtek velük. Mi történt az idegennel való beszélgetés alatt?
Az idegen megkérdezte tőlük, hogy mi a bajuk. majd bölcs dolgokat mondott, és megmagyarázta nekik a Szentírást. Rámutatott, hogy a Messiásnak pontosan azt kellett kiállnia, amit Jézus is elszenvedett.
Estére pedig egy Emmaus nevű kisvárosba értek, és arra kérték a vándort, hogy maradjon velük. Ott is maradt, és egy asztalhoz ültek, és vacsorázni kezdtek, és képzeljétek el, hogy ahogy kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik a kenyeret, akkor nyílt meg a szemük, és akkor ismerték fel azt, hogy az az idegen, aki végig velük volt, az nem volt más, mint a feltámadt Krisztus. És ezt kell nekünk nagyon sokszor magunkba is megerősíteni, hogy amikor így a húsvét utáni napokat éljük, hogy a feltámadásnak az örömhíre a mi szívünket is elérje, hogy mi is ismerjük fel a feltámadt Krisztust. Hogy mi is találkozhassunk vele, nekünk is el kell újra meg újra fogadnunk a feltámadás tényét, és a szívünknek és az eszünknek ezt a kettősséget fel kell, hogy dolgozza, és azt mondani, hogy én igen, úgy, mint Tamás apostol is, amit majd nem sokára fogunk beszélni az ő találkozásukról is, én is tudjam azt mondani, hogy én is elhiszem, hogy Uram, te valóban feltámadtál. Így, hogy az Emmauszi úton folyamatosan végigvezetve rádöbbennek arra ott a kenyértörésben, hogy Krisztus valóban le tudta győzni a halált, és valóban újra él. A következő történet, amit az evangélium a feltámadásról megemlít, az Tamás apostollal való találkozás volt. Mégpedig képzeljétek el, hogy ezt a Tamás apostolt nagyon sokszor milyen jelzővel szoktuk őt illetni.
Hitetlen Tamás.
Mire utal ez az elnevezése Tamás apostolnak?
Ezt arra szoktuk mondani, aki nagyon sokat kétkedik. Valójában Tamás apostolra utal ez a mondás, aki húsvét vasárnapra nem volt a többi apostollal, és midőn megjelent neki Jézus.
Egy héttel később nyílik lehetőség arra, hogy megtörténjen mindaz, amit Tamás apostol kért, hiszen Jézus újra megjelent az apostoloknak, és így szólt a kételkedőhöz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamra, s ne légy hitetlen, hanem hívő. Mit gondoltok, hogy miért tette ezt Jézus Tamás apostollal? Haragudott rá?
Nem haragudott, és nem is szitta le. Megértette, hogy Tamás szívében milyen fájdalom lakozhatott, és mekkora félelem élhetett benne. Számos oka lehetett ugye a kételjének, és Isten elfogadja a gyöngeségünket is, és ennyire szeret minket.
Ennyire szeret minket, hogy képes odafigyelni arra, hogy neked mire van szükséged ahhoz, hogy hinni tudjál benne, és látod, milyen irgalmas volt és figyelmes Tamás apostolhoz Jézus, hogy tudta, hogy Tamásnak szüksége van arra az érintésre, hogy ő megfoghassa, megérinthesse Jézusnak a sebhelyét, ahhoz, hogy a hite elég erős legyen ahhoz a küldetéshez, ami majd még ezután várt Tamás apostolra. Még ezen kívül kérdezném, hogy szerintetek miért volt fontos Tamásnak a sebhelyeknek a látványa? Emma, mit gondolsz róla?
Szerintem azért, hogy elhigye, hogy Jézus tényleg feltámadt, és tényleg ő áll ott előtte.
Mit árulnak el Tamás apostol számára Jézusnak a sebhelyei?
A sebhelyek azt mondták el neki, hogy ő valójában az a Jézus, aki szeretetből feláldozta magát.
Nincs is ennél nagyobb örömhír, mint az, hogy valaki szeretetből feláldozza magát, és újra él. És ez a feltámadásnak a hite, ez a mi keresztény hitünknek az alapja, hogy ahogy Jézus feltámadt, majd úgy mi is fel fogunk támadni az örök életre. Tudjátok jól, hogy a zsidóságnak a húsvét az a legnagyobb ünnepe volt. Miről emlékeztek meg ilyenkor?
Ilyenkor arra emlékeztek meg, hogy Isten megszabadította a népét az egyiptomi rabságból, és Jézus ezen az ünnepen szenvedett, halt meg és támadt fel.
nekünk keresztényeknek a számára, ettől fogva, Jézusnak a feltámadásától fogva, minek az ünnepe lett a húsvét?
Hitünk legnagyobb ünnepe lett.
Mit jelenti, Mikém, a feltámadás szerinted? Hogy tudnád megfogalmazni?
Hogy harmadnapra Jézus legyőzte a halált.
Számodra, Nóri?
Számomra azt, hogy testben és lélekben is élőként ért vissza közénk.
Jézus többé már nem hal meg. Ez a legnagyobb örömhír, hiszen a hívő úgy hiszi és reméli, hogy Jézus által ő is elnyerheti az örök életet. És ugye az evangélium szónak a jelentése örömhír. Nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy az evangéliumokat, ha olvassuk, akkor olyan üzenetet hordoz a számunkra, amitől öröm tölti el a mi lelkünket, a mi szívünket, és képzeljétek el, hogy az apostolok is, amerre jártak, a húsvétnak az örömhírét hirdették, és az ő ige hirdetésüket kérügmának, egy görög eredetű szóval örömhírnek nevezzük. Nekünk is az a küldetésünk, ahogy az apostoloknak is volt, hogy minél több ember számára mutassuk meg azt, hogy a krisztusi örömhír a szívünkbe él, és hogy ezt az örömhírt mi egyre több embernek el tudjuk mondani, hogy majd ő is rátaláljon erre a belső örömre, ami szívünkből fakad, és ami átvezet minket az életnek a nagyon sok gyönyörű pillanatán, és a nagyon sok nehéz pillanatán is. Hiszen az a tudat, hogy Krisztus feltámadt és legyőzte a szenvedésével a bűnt és a halált egyszer és mindenkorra, annak nagyon nagy lelki ereje van a mi számunkra, mert tudjuk azt, hogy velünk is az életünk során nagyon sok próbatétel, nagyon sok szenvedés és nagyon sok fájdalom lakozik a földi élet során, és hogy milyen jó az, hogy ezt a szenvedést nem egyedül kell végigcsinálnunk, és hogy van olyan, aki mindvégig ott van mellettünk. Krisztus szenvedéséből merített erő ad az én számomra is erőt a saját szenvedésemnek az elviseléséhez. Hát kívánom, hogy ezt az erőt, ezt a lelki erőt ti is megérezzétek, és nektek is lehetőséget és értelmet adjon a saját szenvedéseiteknek az elviseléséhez, és adjon az Isten elég hitet nektek, hogy a feltámadás csodáját valóban szívvel és lélekkel fel tudjátok fogni, és el tudjátok hinni. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban a feltámadás öröméről beszélgetett Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A szerkesztő Vasvári Bernadett volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallhatják, melynek mai adásában Szocska Ábel görögkatolikus megyés püspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélekszava szól, melyben Deli Lajos atya szentségekről elmélkedik. 3:05 Tudományról, kultúráról című műsorunk mai adásában elsőként a Verkli történetét ismerhetik meg, majd Bozók Ferenc olvassa fel saját írását, és végül a Bükki csillagda állandó kiállítására is ellátogatunk. 4:00 zenei összeállításunkat hallhatják. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is, a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A hívők sokaságának egy volt a szíve lelke. Egyikük sem mondta tulajdonát sajátjának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tettek tanúságot Urunk Jézus Krisztus feltámadásáról. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Az egyháznak úgy kell élnie, és úgy kell anyagi eszközeit használnia, hogy a szegényeknek hirdethesse az evangéliumot. Mert ha fordítva tesz, és a gazdagok és hatalmasok egyházaként jelenik meg, elveszíti szava hihetőségét. Tekintse mindenki szentnek azt, ami együtt jár a társas összetartozással. Uram, te parancsoltad, hogy imádkozzunk mindenkiért. De miért imádkozzunk a gazdagukért? Hiszen nekik mindenük megvan, pénzük, tudásuk, hatalmuk. Elegendők önmaguknak. Vajon milyen segítségre volnának ráutalva még? És mégis imádkoznunk kell értük. Uram, vedd le szemükről a hájogot, hogy fölismerjék, hogy egyedül tiéd minden, tiéd az élet, a tudás és a szabadság. Mit számít a halál órájában az arany, legyen bár tömérdek? Az örök hazában csak a szeretet az elfogadott valuta. Ismerje föl a gazdag, hogy a gazdagság bontja föl a családok békéjét, és amikor osztozkodásra kerül sor, ki nem alvó gyűlölködés veszi birtokba a szíveket. Ó, Uram, siess a segítségére azoknak is, akiket a saját kemény munkájuk tett gazdaggá. Juttasd eszükbe, hogy nincs jobb örökség gyermekeik számára, mint az igaz élet, amely megszabadult a pénz rabságából. Ó, de szegények a kincsekben dúskálók! Elfelejtik, hogy te meghívtad őket, és gazdagságodat ígérted nekik. Uram, segítsd a fiatalokat! Kell a világnak az ő lelkesedésük. Egyedül csak övék a jövő, e föld kimeríthetetlen gazdagsága. Ne hagyd, hogy megrontsa szívüket a kapzsinál is kapzsibb élet, amint azt se hagyd, hogy a túl kemény élettől esetleg összeroppanjanak. Ne veszítsék el ifjúságuk első szép napjainak tüzét és lelkesedését.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg,